Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke szállja mi közénk, és szenteld meg a szívünket, Isten tiszteletünket, közösségünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a reformáció és halottak napja után arra kérünk, hogy formáld át a látásunkat, hogy az életet láthassuk úgy, mint örökkévaló lehetőséget. Szeretnénk látni a mennyet, ahonnan Krisztus jött hozzánk, hogy a halálával, feltámadásával és mennybe menetelével megnyissa nekünk is a mennyet. Szeretnénk mindent ebből a szemszögből nézni, hogy így lehessen békésebb, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és boldogabb az életünk, tudva, hogy az élet nem csak 70 vagy 80 esztendő, olykor még kevesebb, hanem örökké tart a Krisztusban hívőknek. Kérünk, engedd meg, hogy ebben a sok bizonytalansággal, kétséggel teli világban te lehess a biztos pont a számunkra. Imádkozunk a betegekért, a műtétre készülőkért, könyörgünk azokért, akik most is már kórházi ágyon vannak, hogy gyógyítsd őket. Látjuk, hogy a járványban is egyre többen betegszenek meg. Kérünk, adj ebből a helyzetből kimenekedést nekünk és ennek a világnak. De azt is kérjük, hogy hadd tanuljunk ebből a helyzetből. A bezártság rengeteg problémát felszínre hozott, sokaknak az élete megrecsen benne. Vedd el, Urunk, az állandó félelmet a szívekből, és adj helyette irántad való bizalmat és békességet. Így kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, hadd teljünk be szereteteddel Krisztusért. Amen. Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 10. részéből a 32-től 39-ig terjedő verseket. A megnevezett helyen a zsidókhoz írt levél 10. részének 32-től 39-ig terjedő verseiben így olvasok Isten igéjét. Emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társainkká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és úgy teljesüljön rajtatok be az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Eddig tehát az alapigét fogadjunk. Kedves testvérek, minden negyedik nyár a sportról szól, legalábbis sok férfi így érzi. Júniusban futball Európa bajnokságot tartanak, és akkor legalább két hétig igyekszünk a tévé képernyő előtt lenni, amíg van rá lehetőség, amikor van rá lehetőségünk. Augusztusban pedig, ilyenkor, amikor Európa bajnokságot tartanak, jön az olimpia. Idén egy rendhagyó helyzetet éltünk meg, hiszen 5 évet kellett várni ezekre a világversenyekre, vagy világ és kontinens versenyekre a járvány miatt. Persze nem ezek a legfontosabbak 4 évente az életünkben, de azért mégis szeretjük látni, ahogyan versenyeznek, különösen is izgatja azokat az embereket, akik esetleg valaha az életükben sportoltak, akkor még inkább tudják értékelni azt a teljesítményt, amit egy-egy sportoló megvalósít. Aztán ott van az is, hogy a sportoló bizonyos szempontból példakép az ember számára, hiszen amikor csinálják velük a riportot, akkor kiderül és rákérdeznek a riporterek, hogy ugye sok önmegtagadással jár elérni egy ilyen célt, és bizony nagyon-nagyon sok munka, és megint ezt a szót használom, önmegtagadás van benne. Hihetetlen sok lemondással jár. Aztán azt is látják, hogy ők valamilyen szinten ennek nyomán példaképek is, különösen a felnövekvő generáció előtt, és hát van, amikor elengedik magukat. Éppen a minap, talán tegnap, vagy tegnap előtt olvastam, hogy az egyik Forma 1-es pilóta azt mondta, hogy nem szépen viselkedünk így önmagukról. Hogy amikor megnézünk egy futamot, akkor azt látjuk, hogy bejátszanak ilyen kis néhány mondatot, hogy mit mondanak a box utcában, a csapatvezetőknek, és sokszor kárnak. És ezt persze kisípolják, de hát akkor is látják, hogy sípszót követ, ez nem szép dolog. Szóval az a lényeg, hogy a sportból sokat lehet tanulni, és sokszor erőt is merít az ember ahhoz, hogy ne hagyja el. Pál apostol is többször utal a sportra, amikor a gyülekezetet tanítja, pontosan tudta ugyanezeket, hogy eltökéltség, áldozat, céltudatosság, ami a sport mögött van. Ilyeneket mondott például. Úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Vagy azt is mondja, úgy öklözöm, mint aki nem a levegőt vagdalja. Meg azt is mondja máshol, ha versenyez is valaki, nem nyer poszorút, ha nem szabályszerűen küzd. Valóban az ilyen sport egyet jelent a tehetséggel, és ezzel együtt az önmegtagadással, szorgalommal, rengeteg munkával és felnemadással. Például, hát ez már legalább egy évtizede volt, és sajnos nem tudom pontosan felidézni, hogy Európa vagy világbajnokságon történt, futballban a horvát válogatott vesztésre állt az ellenfelével szemben, és mindeközben két játékosukat még ki is állították. És ennek ellenére a meccs hátralévő részében a meccset megfordították, és győztek. Győztek ilyen hátrányban. Vagy a 2012-es olimpián a magyar női vízilabda válogatott a lefújás előtti utolsó másodpercekben lőtt góllal egyenlített, és mentette hosszabbításra a mérkőzést. Hát ezek a sportolók nem hátráltak meg. Akkor sem, amikor teljesen kilátástalannak tűnt a helyzet. Egy másodperc. Mi az? Ez már semmi. Leengedhették volna a kezüket, és mondhatták volna, hogy elveszett a meccs, mindegy, így jártunk. Vagy vesztésre állva, még két kiállítással, mások már arra játszottak volna, meggyőződésem a futballcsapatok 90%-a már csak arra hajtott volna, hogy védekezzünk, legalább ne legyen olyan túlságosan megszégyenítő a vereség. De ezek a csapatok nem így gondolkodtak. Az utolsó pillanatig, a leglehetetlenebb helyzetekben is mindent beleadtak és küzdöttek. Sőt, szintén a 2012-es olimpián történt, hogy a 4x100-as váltó futás selejtezőjében az amerikai váltó úgy jutott tovább, hogy futás közben a harmadik embernek eltört a lába, és tovább futott. Törött lábbal, bicegve, kínlódva tovább futott, és kiharcolta a továbbjutást. Küzdött a társakért, a nemzetért. És azt mondja a mai ige, hogy mi sem lehetünk a meghátrálás emberei, pedig igen nagyra a kísértés, hogy akár a hitünkben is meghátráljunk. A meghátrálás pedig nem feltétlenül jelenti azt mindig, hogy elmenekülünk, hogy megtagadjuk. Jelenthet visszahúzódást is. Én nem tolakszom, inkább nem szólok, nem megyek, ne legyen konfliktus, legyen nekem is másnak is békessége, nem erőltetem én a magam akaratát, és így tovább. És így romolhat, gyengülhet a személyes hit, elköteleződés, és a gyülekezet is. Vannak, akik otthonról kapják a visszahúzó intelmeket, és azt hallják szüntelenül, hogy miért mész már megint, mindig neked kell menni, menjen más is, nem neked kell csak szolgálni, és így tovább. A levél írója emlékeztek a gyülekezetet, hogy mi mindenben kitartottak már. Ezt mondja. Emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki. mert gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, és társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Hát ez azért óriási dolog, amiről itt beszél, hogy miket éltek át. Amikor megismerték Krisztust, az ő halálának és feltámadásának az erejét, akkor olyan erőt, reménységet, kitartást kaptak, hogy ennyi mindent végigküzdöttek. Azt mondja, gyalázásokkal és gyötrésekkel szégyenítették meg őket. A bűnbánati alkalmak egyikén volt szó arról, hogy Pálék Filippibe mentek, és ott nyilvánosan megmotozták őket. Bebörtönözték később őket. Majd pedig olvassuk, hogy máskor megkövezték Pált. És amikor elvitték, azt se tudták, hogy éle hal-e, elvitték, és végre újra sikerült neki nagyjából emberré lenni, már végre tudott mozogni, visszament a városba. Visszament ugyanoda, ahol majdnem megölték, hogy megmutassa, hogy nem adjuk fel. Hogy ne ijedjetek meg, mert van örök életünk. És hogyha meghalunk, ha meghaltam volna, akkor az Úrhoz megyek. Ezt az éppen induló pici hitet erősíteni akarta. Vagy amikor az államhatalom a kommunizmusban bebörtönözött sok keresztényt, és a hitük megtagadására akarta őket rábírni, az egyik keresztény házaspárt úgy próbálták meg zsarolni, megtörni, hogy odavitték a gyerekeiket a börtönkerítéséhez. És akkor a szülők azt kiabálták, hogy csak meg ne tagadd az Urat. A gyereknek ez volt a biztatás. Csak meg ne tagadd az Urat. Amikor másokat gyötörtek hitük miatt, ti kiálltatok mellettük, nem törődtetek a következményekkel, mondja az ige írója a gyülekezetről. És óriási dolog az, amikor kimerünk állni valaki mellett, különösen, hogyha a hitéért támadják. Nem könnyű, de így helyes, tudjuk. Aztán azt is olvassuk, hogy eltűrtétek, elviseltétek, hogy vagyonotok, értékeitek oda lettek, mert tudtátok, hogy ezek csak múlandó kincsek, de Krisztustól múlhatatlan, örökké való kincset nyertek majd. Sokszor elméletben bármit fel tudnánk adni az Úrért. Úgy érezzük, hogy bármikor, bármit oda tudnánk adni. De néha talán úgy vagyunk, mint az a szerelmes, már ezt mondtam, amikor azt mondja a kedvesének, hogy a csillagokat lehoznám az égről, a világ végére elmennék miattad, vasárnap a nemesek találkozunk. Mit áldozunk, mit adunk az Úrért? A hitnek, az odaadásnak fantasztikus nagyságáról tettek tanúbizonságot, bár tudnánk ilyenek lenni, ahogyan énekeljük, hogy tudjunk utolsók lenni, a bajt vállókra venni. Hát ez most úgy tűnik, mintha úgy megszégyenítene bennünket, de miért írta le ezeket a zsidókhoz írt levél írója? Azért, mert akiknek írja ezeket a sorokat, azok pont elkezdtek meggyengülni a hitükben. Pontosan ezt tapasztalja. Ezt látja. Ellankadtak, elfáradtak. Ők is emberek. Nem szuperhősök voltak az őskeresztjének sem. Ők is emberek voltak, mint mi. Ők is elgyengültek. Talán csábította őket a világ, meg mellette ott volt a sok hátratétel, szenvedés, nehézség. És valami hasonlót tapasztalhatunk mi is. Sokan sokat vállalnak, aztán megnőnek a terhek, még több lesz a munka, az elfoglaltság, nő a család, és egy idő után úgy érezzük, hogy fáradunk. Jöjjön az újabb nemzedék, és ez mind jogos, és ez mind igaz is. Helyes, ha az ember nem terheli agyon magát, ha annyit vállal, hogy a szolgálat maradhasson öröm. Csak akkor van gond, amikor a kéz leeresztve is marad. Amikor az ember kikapcsol, mert mindig fáradt. Ezért mondja a levél írója, hogy álhatatosságra van szüksége. Volt már erről szó korábban igehirdetésben, hogy az álhatatosság a görögben azt jelenti, hogy a teher alatt maradni. Mindig az a legkönnyebb. Én már nem bírom ledobni. Ott maradni a teherét. Kitartani. Nem könnyű elviselni, elhordozni mondjuk a beszólásokat, a gúnyt, a kritikát, főleg a hitetlenek részéről. Amikor valaki például odaszánja az idejét Isten igéjének hallgatására, vagy akár arra, hogy hívogasson másokat alkalmakra, szolgálatra, és közben pedig cserében ezért inkább megvetést vagy gúnyt kap. De aki kitart, az megkapja jutalmát. Így teljesedik be az ígéret a kitartókon, hogy aki eljövendő, eljön. Eljön Krisztus, és akik álhatatosak maradtak, jutalommal részesülnek. De nem gyönyörködik az Úr az elsonkolygóban. Mi azonban nem a meghátrálás emberei vagyunk. Nem adjuk fel az utolsó másodpercben, amikor kevesebben vagyunk, akkor nem mondjuk azt, hogy csak védekezzünk, valahogy éljünk túl, és még törött lábbal is tovább megyünk. Mert nem bizonytalan a cél. Ahogyan Krisztus sem adta fel, amikor megbotránkoztak benne, amikor szüntelenül bántották, kritizálták, amikor sorra elhagyták, amikor még a tanítványaitól is megkérdezte, hogy most már ti is itt hagytok engem. Nem adta fel az Úr, amikor Péter háromszor is esküvel tagadta, hogy én nem ismerem ezt az embert, amikor Júdás elárulta őt, amikor mindenki gúnyolta, köpdöste, ütötte, mert ő is a célra nézett. És Jézus Krisztusnak az volt a célja, hogy bennünket megmentsen. Nem mennyei célokért küzdött Jézus. A mi célunk az, nekünk pozitív, nagy célunk van, majd a mennybe szeretnénk jutni. Jézus nem ezért küzdött, hiszen az övé a menny, sőt az egész világ, ő miattunk vállalta mindezt. Miattunk maradt álhatatos, miattunk maradt ott a kereszten, hogy a bűneinktől megmentsen. Hogyan tehetnénk meg, hogy elfordulunk tőle, bármilyen megpróbáltatásban. Éppen ezért az egyéves bibliaolvasó kalózunk útmutatása szerint holnap után már a zsidókhoz írt levél 11. részét fogjuk olvasni, ami a hit hőseiről szóló bizonyságtétel, és érdemes javaslom itt a lap alján is hozzáolvasni az megjelölt ige szakaszokat. Nem csak úgy végigolvasni, hogy leírjél egy félsorban, hogy a hit példaképe volt Ábrahám, vagy Mózes, hanem azokat az ige szakaszokat is elolvasni, amikre utal, hogy miket értek át, hogy erősödjünk a hitünkben. Érdemes ezeket elolvasni, hogy hűek maradjunk Urunkhoz, hogy amikor eljön, akkor örömmel vehessen magához. Amen. Imádkozzunk. Urunk, úgy érezzük sokszor, hogy ebben a földi életben annyi minden tele van bizonytalansággal, hogy már azt sem tudjuk, mi a cél. Olyan nehéz tervezni, előrelátni. Az ember körülnéz a médiában, semmi mást nem tapasztalunk, csak a bizonytalanságot. Emelkednek az árak, vagy csökkenni fognak, drágább lesz a benzin, vagy olcsóbb. Növekedni fog a betegség, vagy nem, használ az oltás, vagy nem. Minden arra utal, azt súlykolja, hogy bizonytalan, zárkózni, maradj otthon. Urunk, nem akarunk ebben a nyomorúságban élni, ebben az állandó rettegésben, kiszolgáltatottság érzésben. Nem akarjuk magunkra zárni az ajtót, visszahúzódni és egyedül maradni, védeni a magunk kis házát, várát. Urunk, segíts nekünk abban, hogy ki tudjunk tartani melletted és egymás mellett, hogy tudjuk egymás terheit hordozni, hogy kapcsolatban maradjunk, hogy tudjunk a másikért imádkozni, megkérdezni, hogy hogy van. Könyörű rajtunk, Urunk, és engedd meg nekünk azt, hogy ne a meghátrálás emberei legyünk, ne a folyamatos visszahúzódásé. Persze ez fontos a felelősségtudat, fontos az, hogy ésszel legyünk közösségben, de könyörgünk azért, Urunk, hogy hadd maradhassunk meg abban a bizalomban és békességben, hogy az életünk a te kezedben van. És hogy aki eljövendő, eljön. hogy majd eljön értünk az Úr. Imádkozunk, Urunk, hogy ez adjon nekünk megnyugvást, teljes békességet. Akkor is, hogyha most még talán rendben van az életünk, és akkor is, hogyha esetleg betegek vagyunk, ha műtétre készülünk, hogyha valamelyik szeretünk talán valunk rossz híreket, segíts, Urunk, hogy megmaradhassunk abban a bizalomban, hitben, békességben, hogy Te irányítod az életünket, hogy Te viselsz rám gondot. Kérünk, Urunk, hogy áld meg bennünket így, engedd meg, hogy veled maradhassunk, és betöltekezhessünk minden nap a Te szent lelkednek erejével és örömével. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.